Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 23. zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük ennek első verszakát. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 213. dicséretünket. Ennek az énekünknek az első hét, valamint a 12-től a 16-ig terjedő verseit énekeljük. Tehát 213. dicséretünk első hét, valamint a 12-től a 16-ig terjedő verseket énekeljük. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből hangzik hozzánk, az 5. fejezet első 15 verséből a következőképpen. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezítelenek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogulatta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt. Ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. A mi Úrunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, és mi ne csak hallgatói, hanem cselekvő is legyünk annak. Helyünket elfoglalva, imádkozzunk most. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk azért, hogy te valóban jó pásztorunká lettél. Nekünk talán már ez a kép nem mond annyit, mint az ókori keleti embernek, de azért nekünk is vannak még talán emlékeink, és tudjuk, hogy milyen a jó pásztor. Köszönjük, hogy nem csak emlékekre, és arra kell nekünk hagyatkozni, amit a szemünkkel látunk, és egyéb érzékszerveinkkel tapasztalhatunk, hanem kezünkbe vehetjük a Bibliát, és abból igazán megismerhetünk téged, megláthatjuk, hogy milyen is a jó pásztor. Köszönjük azt is, hogy megtapasztalhatjuk hétköznapjainkban is. Ha reád bízzuk az életünket, akkor veled járhatunk a jó pásztorral, akinek gondja van ránk. Köszönjük neked, hogy mert megtartottál, itt lehetünk most a házadban. Köszönjük neked azt is, hogy a nagy forróság után adtál enyhülést, adtál esőt. Köszönjük neked, Urunk, hogy egyáltalán még számon tartasz bennünket, amikor ezt nem érdemeljük meg, sőt, inkább annyi mindent cselekszünk, amivel éppen az ellenkezőjét érdemelnénk meg. Köszönjük, hogy te mégis az Úr Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért, irgalommal fordulsz hozzánk, így keresel bennünket, így szólítasz meg. Köszönjük, hogy most is így nyithatjuk meg a szívünket előtted, és kérhetjük, várhatjuk, hogy szólj hozzánk, hogy úgy mehessünk el innen, hogy valóban találkoztunk veled, hogy nem csupán egy pici megnyugvásunk volt itt a templomban ez alatt az óra alatt, hanem lelki szemeinkkel megláthattunk téged, meghallhattuk a te szavadat, és ez a szó, ez erőt, vigaszt, útmutatást, azt adja, amire éppen most szükségünk van. Olyan jó, hogy te tudod ezt, mert ismersz bennünket, mert jól látsz mindent, azt is, ami a szívünkben van. Kérünk, szent lelkedet áraszt ki közénk. Általa tedd készé a szívünket szabad meghallására, befogadására, és erősíts bennünk a készséget a neked való engedelmességre is. Egyszülött fiad érdeméért kérjük. Hallgasd meg imádságunkat. Ámen. 173. dicséretünket énekeljük, készüljünk így Isten beszédének hallgatására. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amely a Korintusiakhoz írott 2. levél 5. fejezetéből, tehát az előbbi szakaszból hangzik hozzánk a 9., 14. és 15. versekből. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Nemrégen beszélgetés közben elmondta valaki, hogy el kellett jönni a munkahelyéről, pedig már csak 4 éve van hátra a nyugdíjig. Tudjuk, sajnos nem ő az egyetlen, aki hasonló módon maradt munkahely nélkül. Azon azonban elcsodálkoztam, ahogyan elmondta ezt. Nem szidott senkit, nem méltatlankodott. Fiatalokat alkalmaztak. És ezt úgy mondta, mintha ami vele és sorstársaival történt, az a legnormálisabb, vagy azt is mondhatnám, a legemberségesebb megoldás lenne. Rajta nem könyörültek, ő ennek ellenére mégis tudott együttérző lenni és maradni a fiatalok iránt. Valami olyasmit tanúsított, ami a mostani világunkból egyre jobban hiányzik, pedig a szívünk mélyén, biztos, hogy mindnyájan nagyon-nagyon vágyunk rá. Ez pedig az irgalom, vagy egy másik szóval is hadd mondjam, amelyet a Biblia nagyon sokszor használ, a kegyelem. Mindannyian nagyon-nagyon vágyunk rá, és ez valami olyan, amit leginkább Jézus Krisztus követőjeként tudunk beleélni a világba. Miért? Nézzük meg a felolvasott bibliai részt. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Írta Pál apostol annak idején a korintusi gyülekezetnek, és milyen jó, hogy Isten kegyelméből most mi is hallhatjuk. Feltehetjük azonban a kérdést, de hát hogyan nyerhetjük el az Úr tetszését? És amikor erre a kérdésre keressük a választ, akkor hadd hozzak segítségképpen a sport világából ide egy példát. Két hete fejeződött be a foci világbajnokság, sokan izgulták végig a meccseket, vagy legalábbis azokat a meccseket, amelyeken kedvenc csapatuk játszott. Közben is, és utána is hallhattunk különböző értékeléseket. Láthattuk azt, hogy az eredmények adott esetben hogyan határozták meg egy-egy edző, vagy éppen játékos sorsát. A sportvilágából egyébként is eszünkbe juthatnak olyan pillanatok, amikor talán egy-egy büntető bedobása, vagy szabadrugás dönti el a mérkőzés eredményét. Micsoda teher nehezedhet azokra, akiknek végre kell hajtani ezt? Hogyha elmulasztja, akkor lehet, hogy az egész csapat, az edző is talán, a szurkolók, a nézők őt hibáztatják. Ki tudja, mennyi idő kell, hogy fel tudja dolgozni ezt magában, hogy kihagyta a nagy lehetőséget. Ha viszont sikerült neki, akkor szinte hősként ünneplik. Lehet, hogy még az újságok, vagy legalábbis a sportújságok címlapjára is felkerül. A világ működési elve a kegyelem hiánya. Minden attól függ, hogyan teljesítek. Nem mulaszthatom el a dobást. Nem hagyhatom ki azt a lehetőséget. Jézus Krisztus országában azonban egészen másfajta szabály érvényesül. Itt nem a mi teljesítményünk a mérvadó, hanem az övé. Nincs szükség arra, hogy felmutassunk valamit. Jézus Krisztus azt mondta mindig is az embereknek, és ma is azt mondja, hogy gyere, indulj el utánam, kövess engem. Hiszen ő már elnyerte, és nem is akármilyen áron, Isten elfogadó szeretetét számunkra. Nem kell hát, hogy összeráncolt homlokkal, ajkunkat harapdálva, netán remegő térdekkel álljunk ott, hogy most van az a pillanat, hogy most dől el minden, hogy nem hagyhatom ki, vagy hogy mondjam most már lefordítva a mi nyelvünkre, hogy Isten tetszését valamiképpen elnyerhessem. Nem is tudnánk, mi emberek. Ez az, amit olyan nehezen tudunk beismerni, olyan nehezen tudunk bevallani. Nem vagyok képes, így ahogy vagyok, magamban az Isten tetszését elnyerni. És éppen ezért örömhír számunkra az, ami a Bibliában van, hogy nem is kell. Jézus Krisztus a szent, a tökéletes, a bűntelen, magára vállalta a céltévesztésünket, a bűnünket. Ő önként vállalta minden rettenetével együtt. Vállalta azt, hogy ott a kereszten feszítve elszenvedje az izmok görcsberándulását, az égető szomjúságot, amelytől a szája kicserepesedett, a gyötrelmet, hogy ő, aki az atyával egy, a bűneink miatt tőle távol nélküle kell, hogy eltöltsön bizonyos időt, hogy a bűneink elválasszák őt mennyei atyától. Helmut Zülike egyik teológus írja Jézusról, és olyan elgondolkoztatók ezek a szavak. Jézus mindig Isten vétkes gyermekét látta azokban a bűnösökben, akikhez szeretettel, segítő szándékkal fordult oda. Az emberi lényt látta meg bennük, akiket Atya annyira szeretett, és akik miatt annyit bánkódott, amiért rossz irányba tartanak. Ő olyannak látta őket, amilyennek Isten eredeti terve szerint lenniük kellett volna, és a szenny a piszok mögött észrevette a valódi embert. Ő nem azonosította a bűnöst bűnével, hanem a bűnt látta idegen, nem odaillő dolognak, amely megkötözi és uralma alatt tartja az embert. Azért tudta szeretni az embereket, mert képes volt áthatolni ezen a sár rétegen. A Szentírásból tudjuk azt is, hogy Isten pedig elfogadta Jézus Krisztusnak az áldozatát, a kereszt halálát. Elfogadta, mint olyan áldozatot, amely elég ahhoz, hogy számunkra megnyíljon hozzá az út, hogy ő megbocsáthasson nekünk. És arról is beszélnek az evangéliumok, és több alkalommal is, hogy Isten mennyire örül annak, amikor egy-egy ember hittel elfogadja ezt. Gondoljunk csak akár az elveszett dénár, vagy az elveszett juh, vagy a tékozló fiú példázatára. Mind a hármat összeköti ez a közös mozzanat, hogy mekkora öröm van a mennyben, amikor egy ember végre belátja, hogy nekem szükségem van az Isten kegyelmére, hogy csak a kegyelemből élhetek emberséges életet. És amikor elfogadja ezt a kegyelmet, és megnyitja az életét Jézus Krisztus előtt, és befogadja őt hitáltal a szívébe. Öröm, nagy-nagy öröm van a mennyben. És az ilyen embernek örök élete van. Erről írt itt Pál apostol. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Jézus Krisztus a kereszten megtörte a halál hatalmát is. Legyőzte azt. És azt is tudjuk, hogy amikor majd újra eljön, azután kiteljesedik a megváltás, mert hogy testünk megváltása is bekövetkezik. Pál apostol úgy írja ezeket a sorokat, hogy átragyog rajtuk, sugárzik belőlük az, hogy ő bizonyos a jövendő élete dicsősége felől. Miért? mert már is kapott ízelítőt belőle, itt, most a földi életben. Ezt írja, hogy magában hordhatja a lélek, azaz a szent lélek zálogát. Ebben a világban él még ugyan, végzi a feladatait, abban a világban, amely mulandó, de ugyanakkor ő már hit által, Jézus Krisztus áldozata által lehorgonyzott az örökké valóságba is. És ezért ugye azt mondani, ami többször is előjön a levélben, hogy ezért bizakodunk. Azt mondja, tehát mindenkor bizakodunk. Aztán megint azt mondja, de bizakodunk. Ez az alapja a bizalmunknak. Igen. Istennek az biztos, hogy kedves és tetsző, ha az ő szeretetére hittel, bizalommal tudunk válaszolni. Pál azonban tovább folytatja ezt a gondolatsort. Hallottuk az újra felolvasott rövid kis igeszakaszból a folytatást is. Jézus Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Mostanában kezembe vettem újra Gyökösi Endre lelkésznek az Ime én újat cselekszem című könyvét. Ez a könyv a kereszténység kezdeteiről szól. Leírja benne a szerző, hogy miközben az őskeresztjének történetét kutatta az általa fellelhető szakirodalomban, azt találta, hogy az első 2-3 század történetírói, prózaírói, bölcselői, egyáltalán, akik írtak valamit a keresztényekről, azok nem azt írták le, hogy mit hisznek a keresztények, hogy mit vallanak a keresztények, hanem azt írták le, hogy hogyan élnek a keresztények. Az első keresztények életéről, mindennapjairól maradtak fenn írások, nem a dogmatikájukról. Döbbenetes ez, és elgondolkoztató. Ennek az igének a fényében különösképpen is, hogy Jézus Krisztus azért halt meg, értünk, hogy mi ne önmagunknak ígyünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. És azért is elgondolkoztató ez, hogy ilyen írások maradtak fenn, nem keresztény emberek tollából, mert az akkori művelt ember számára igenis nagyon fontos és jelentős volt a filozófia. Nagy bölcseleti tanítások jártak keresztül kasul akkor a római birodalomban. Azt is lehetne mondani, hogy olyan beszédtéma volt ez, mint mondjuk most a nyár első szakaszában a foci. És ennek ellenére mégis, vagy ettől függetlenül, rengeteg rómait, a római birodalomnak ott a polgárait, nem a keresztényeknek a tanítása ragadta meg igazából, hanem az, hogy hogyan élnek. Az, hogy, ahogyan Plinius fogalmaz, harmadik emberfaj támadt a birodalomban, és ezek a názáretiek, a názáreti Jézus követői, a krisztiánusok, a keresztények, akik Krisztushoz tartoznak, akik ráfigyelnek, és valóban őt követik. A fogányokat megragadta az alázat, ami jellemezte az első keresztényeket. Az akkori emberek, a rómaiak, azok csak a hatalom előtti alázatoskodást ismerték. De azt a fajta alázatot, ami a keresztényekre volt jellemző, azt nem. Azt az alázatot, amelyhez jóság társul. Az erő szelítsége, bátorsága. Ezt nem ismerték. Azt, hogy zokszó és szemrebben és nélkül vállalják akár a halált is Jézus Krisztusba vetett hitükért. Abban a cinikus korban, amikor nagyon sokan már semmiben sem hittek gyakorlatilag, akkor voltak emberek, akik énekelve mentek a mágiára, vagy a keresztre, vagy az oroszlánok elé, mert ennyire komolyan vették a hitüket. A másik érthetetlen jelenség az akkori pogányok számára az a segítő szeretetük volt. Igen sok feljegyzés és jelentés maradt fenn erről is. Nem értjük, érthetetlen, még a mi szegényeinket is ápolják, a mi betegeinket is látogatják, a mi gyerekeinket is táplálják. Miért teszik? Nem értjük, jelentik a császároknak a kémek, hogy kik ezek az emberek, a keresztjének, hogy mennyi bennük a testvériség, a szeretet. Tudjuk például azt, hogy Rómában rengeteg özvegy élt. Senki sem törődött velük. Akkor nem volt biztosítás, öregségi nyugdíj. Ott haltak meg gyakorlatilag az út szélén. Aztán az öreg rabszolgákat egyszerűen ki lehetett dobni, mint valami elhasznált, felesleges, tönkrement szerszámot. Ugyan mi esélye maradt egy ilyen szerencsétlen embernek a túlélésre? És mégis kik segítettek rajtuk, kik szedték fel a szemétből? A keresztjének. Kik táplálták az elszegényedett, az éhséggel küszködő, éhező özvegyasszonyokat? A keresztjének. És nem kérdezték, hogy megtértél-e már, hívő vagy-e, vagy pogány vagy-e még. Elsősorban is segítettek rajta. Hol találtak menedéket a félő, rettegő emberek, akiknek valami miatt bújdosniuk kellett? A katakombák mélyén. A keresztjének bújtatták őket. És nem kérdezték ekkor sem, hogy kik ők. Menekült vagy? Tele vagy félelemmel? Gyere! Éhes vagy? Gyere! Fázol? Gyere! Itt van a köpenyem, ketté tépem, egyik felét neked adom, a másikon pedig én alszom. Ez volt az, ami tulajdonképpen megrendítette akkor a nagy római birodalmat. Az, hogy a szétbomló birodalomban a riad félelemmel teli, a különféle szükségektől szenvedő ember találkozott itt-ott egy kis embercsoporttal, amely szeretetet nyújtott neki, és az otthonát felkínálta fészekként. És ezekről az emberekről, a keresztényekről tudták, hogy ha megbetegszem, akkor ápolni fognak. Akkor rám nyitják az ajtót, akkor hoznak egy csésze levest. És hogyha nem tudok megmozdulni, akkor tisztába tesznek. És hogyha menekülnöm kell, akkor elrejtenek. Ez volt az, ami igazából megrendítette az akkori pogány emberek szívét. Gondoljunk csak bele, hogy akkor nagyon sokan írástudatlanok voltak még. Azaz nem tudták az addigi írásokat, szent íratokat, ószövetséget sem, vagy ahogy az idők folyamán az új szövetség részeit is leírták, azokat sem olvasni, mert nem tudtak egyáltalán olvasni. ezt olvasták igazából a keresztjének életéből. Mi ez az ezt, amit olvashattak a keresztjének életéből? A jézusi szelítséget, a jézusi jóságot, a jézusi alázatot, a jézusi irgalmat. Ami az első keresztjénekben megvolt, bennük volt, mert magát Jézus Krisztust fogadták a szívükbe, az életükbe. És ezért ezek másmilyen jó cselekedetek voltak, mint azok, amelyeket az ember úgy saját magától tud véghez vinni. És ezekről beszél Pál apostol is itt az utolsó ítélettel kapcsolatban is, amikor azt mondja, hogy a kegyelemből való élet gyümölcsei veszi majd számba az Úr ott az ítéletkor, és nem a vélt érdemeinket. Az első keresztjéneknek valóban összekapcsolódott az életük az Úr Jézus Krisztuséval, és ezért tudtak másképpen tekinteni a körülöttük lévő emberekre. Ezért tudták elválasztani annak az embernek a bűnét, bűnös cselekedetét magától az embertől, és bár a bűnével nem értettek egyet, de az embert azt tudták szeretni. Irgalom támadt a szívükben, látva a kínlódásaikat. Nekünk is. Azt gondolom, hogy erre a látásjavító kegyelemre van szükségünk, amely kegyelem azonban készen van. Erről volt szó az igehirdetés első felében. A kegyelem készen van. Jézus Krisztus megszerezte számunkra kereszthalálával ott a Golgotai kereszten. És ha én ezt igazán megragadom, ha válaszul a szívemet, az életemet átadom teljesen Jézus Krisztusnak, a Szentlélek uralma alá helyezem, akkor fogok tudni én is egyre jobban Jézus Krisztus szemével nézni a másik emberre. Akkor fogok tudni az ő indulatával közeledni a másik emberhez. Azzal az indulattal, amelyről a csodálatos Filippi levél himnuszában, Krisztus himnuszában szó van, amely indulat Jézus Krisztust a keresztre vitte. Mert így szeretett, ennyire szeretett bennünket. Ó, bárcsak! Átjárhatná a szívünket, az életünket egészen ez a kegyelem. S lenne igaz az, amire itt az apostolon keresztül maga az Úr kér bennünket, hogy ne önmagunknak éljünk, mert van egy sokkal gazdagabb élet. Éljünk annak az Úr Jézus Krisztusnak, aki értünk meghalt, és feltámadt. Amen. 240. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük. Állunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy tekinthetünk rád, hogy biztathatjuk magunkat úgy, amint azt az előbb énekelt éneknek a szerzője is megfogalmazta. Azért, mert te úgy döntöttél, hogy irgalommal, szeretettel fordulsz hozzánk, hogy megmutatod magad nekünk, kijelented magad Jézus Krisztusban, egyszülött fiadban. Köszönjük, hogy az ő egész élete, itt a földön töltött időszaka, arról szól, hogy milyen ez a kegyelem, hogy mekkora ez a szeretet. Köszönjük, hogy az evangéliumokat olvasva Jézus Krisztus életét szemlélhetjük, de így rajta keresztül téged láthatunk meg. És köszönjük, hogy kiárasztottad szent lelkedet, és kérhetjük szent lelked segítségét, világosságát, hogy a Biblia magában halott betűi hadd válhassanak élővé, hogy válhasson személyes üzenetté a számunkra, hogy tényleg világítson, világítson bele a mi sötétségünkbe. Hogy egyre jobban láthassuk, ki vagy te, hogy valóban kegyelmes vagy hozzánk. És ez a kegyelem, ez a szeretet, hadd járhassa úgy át az életünket, rendíthesse meg úgy a szívünket, hogy a válaszunk, életünk odaadása lehessen, hogy mindenestől neked adjuk magunkat, hogy így szeretünk téged. Bocsásd meg, hogy mi sokszor kiszámoljuk, hogy mit adunk neked. Bocsásd meg, ha még ott tartunk, kegyelmed és nagy szereteted ellenére is, hogy úgy az időnkből is kiszámoljuk, hogy ennyit, talán vasárnaponként egy órát neked adunk. Meg a figyelmünkből is, ilyenkor talán adunk neked, vagy talán még otthon is, amikor kezünkbe vesszük a Bibliát, de hadd valljuk be, hogy sokszor még akkor sincs igazán ott a figyelmünk, már azon jár az eszünk, hogy mit kell elvégeznünk, hogy hova kell elmennünk. Ó, bocsásd meg, Urunk, hogy mondjuk mi, hogy keresztjének vagyunk, mondjuk mi, hogy hiszünk benned, hogy mi rád bíztuk magunkat, és neked adjuk magunkat. Holott, ha őszinték vagyunk magunkhoz is, már pedig nem érdemes másmilyennek lenni, akkor be kell vallanunk, hogy nagyon is centizgetjük mi ezeket. Köszönjük, hogy mégis, még mindig tart az a bizonyos kegyelmi idő. Te még mindig szereteted jeleivel veszel körül, vagy talán éppen, mert atyai szeretettel vagy irántunk, keményebb kézzel nyúlsz utánunk, hogy végre, mint gyermekek, forduljunk oda hozzád, és higgyük el, hogy nincs jobb annál, mint igazán nálad lenni, veled lenni, otthon lenni nálad, rád hallgatni, a te szavadat, tanácsaidat komolyan venni, és aszerint cselekedni. Urunk, bocsáss meg nekünk, és kérünk téged, hogy hadd változhasson meg az életünk igazán a te kegyelmedből, hogy neked élhessünk. És köszönjük, hogy azt is megmutattad, hogy a neked való élet mit jelent. Hogy ez igazából azt jelenti, hogy a körülöttünk lévőknek, a ránk bizottaknak élünk. Bocsásd meg sok-sok hiányosságunkat, sok-sok mulasztásunkat, melyek terhelnek bennünket ezzel kapcsolatban. Külön-külön, egyénenként is, de mint gyülekezetet is. Köszönjük azonban, hogy van lehetőség a megújulásra, az újrakezdésre, és úgy szeretnénk, Urunk, szent lelked által. valóban egészen rád hagyatkozva odafordulni az emberekhez. Úgy, hogy először hozzád fordulunk oda teljesen, és köszönjük, hogy akkor szinte már magától megy az, hogy az emberekhez is oda tudunk fordulni. Kérünk, könyörülj meg ebben rajtunk. Nagyon nagy szükségünk van erre. Imádkozunk így a betegjeinkért, az egyedül maradottakért. Kérünk, hogy szeretetettel vedd körül őket. De azért is imádkozunk, hogy amikor bennünket akarsz indítani, hogy legyünk a te szereteted jelei, akkor ne tiltakozzunk, akkor ne induljunk más irányba. Ne kezdjünk el mással foglalkozni, hanem tudjunk ajtót nyitni a másikra. Tudjuk szeretetedet vinni. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Te látod, hogy a szívük hogyan vérzik. De hisszük, és úgy szeretnénk igazán hinni, hogy te vagy az áldott orvos, aki be tudod gyógyítani a sebeket. Ha tudjanak ők is így tekinteni rád, így engedni, várni, kérni, hogy áldott kezeddel érintsd meg őket, sebeiket, lelküket, és békességet hadd tölthesse be őket. De te erőddel, veled, beléd kapaszkodva még jobban indulhassanak tovább. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunkért, népünkért, vezetőinkért. Kérünk, könyörülj meg rajtuk, hogy keresessék a te akaratodat, és cselekedhessék is azt, hogy a te világosságodban tudjanak döntéseket hozni. Könyörülj meg egész népünkön, hogy megérthessük, hogy igazán élet csak nálad van. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imád.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a fenedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt még a hirdetésekre. Mindenekelőtt gyülekezeti alkalmainkról legyen szó, melyek most a nyári rendszerint alakulnak, ami azt jelenti, hogy csütörtökön este 6 órától tartunk gyülekezeti bibliórát, és vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Mindkét alkalomra szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem azt is, hogy egyik fiatalunknak, Nyíri Jánosnak az esküvője, illetve kedves menyasszonyának, Kovács Ivának az esküvője augusztus 7-én lesz 5 órai kezdettel a Puszta Szabolcsi katolikus templomban. Sok szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Arra is kértek, hogy tolmácsolja meghívásukat a menyasszony otthonába készített finom falatok elfogyasztására. Szeretettel várnak oda mindenkit az esküvő előtt 16:30-re, és hogy hová, azt reménység szerint a meghívóra, amelyet elhelyeztek a hirdető táblára, kiírták. Hirdetem azt is, hogy szeptemberben szeretnénk újabb keresztkérdések kurzust indítani. Hívjuk szeretettel mindazokat, akik az Urat, Jézus Krisztust szeretnénk jobban megismerni, és kérjük a testvéreket arra, hogy adjuk ennek a lehetőségnek tovább a hírét, hívjuk fel a körülöttünk lévőknek a figyelmét erre, bátorítsuk őket, sőt, hogyha szükség van rá, akkor meg lehet fogni a kezét, azaz el lehet kísérni, el lehet vele jönni ide az alkalmakra. Hirdetem azt is, hogy egyházunk zsinata szeptemberben ismét indít ifjúsági csoportvezető és közösségépítő képzést. További információkért az érdeklődők bátran szólítsanak meg engem, és készségesen állok a rendelkezésükre. Hirdetem azt is, hogy amint már volt róla szó, új haranglábot kell építenünk, mivel az előző az már veszélyessé vált, és a lebontott, tehát régi haranglábunknak a beton oszlopai, azok most lehet látni, hogy itt hevernek az udvaron. Mielőtt elszállítanánk, azelőtt hirdetem azt, hogy ha esetleg valaki tudja valamilyen formában hasznosítani, akkor odaadjuk, vigye el. De azt kérjük, hogy ez minél hamarabb történjen meg. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk. Kedves gyülekezeti tagunk férjétől búcsúztunk, Szabó Dénestől, aki 1943. szeptember 5-én Nyírparasznyán született, és ezesztendő július 20-án Budaörsön hunyt el. Kívánunk a gyászoló család minden tagjának Istentől sok erőt, vigaszt és békességet. Végül az adakozás lehetőségét említem. Tudjuk, hogy a mi Urunk Istenünk szereti, és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 472. dicséretünket keressük meg, és énekeljük a 3., 4. és 5. verszakait, az 5. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.